Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Tóth Miklós Zsolt tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
Máriához való kötődésem az nem egy egyszerű hívő embernek a kötődése, hanem tényleg azt éreztem, hogy ő édesanyám nekem. Elmesélhetem egy mostani nemrég történt élményemet?
Megköszönöm.
Most nyáron, augusztusban Janik Péter atya vezetésével egy medjugorjai zarándoklaton vehettem részt. Meghívott, természetesen minden az életemben ez is meghívásokon múlik, mert én magamtól biztos, hogy nem mentem volna el, de ő meghívott, hogy kell neki egy jó kántor, aki a zarándoklaton segíti az ő munkáját, és a híveknek segít az áhítat jobb megélésében. Egy kicsit szkeptikus voltam, sok minden terjed Medjugorjéről, nagyon jó dolgokat lehet hallani, de ugyanakkor maga az egyházi tanítóhivatal még nem adott nekünk pontos választ. Bár nagy örömre szolgál, hogy pont 16. Benedek pápa az, aki még a jelenéseknek a megszűnése előtt, de már létrehozta azt a vizsgáló bizottságot, amely Medjugorjének a titkait kutatgatja. Tehát úgy mentem ki oda Medjugorjéba, hogy egy szkeptikusan. És ismét azt tapasztaltam, amit gyerekkoromban. Nagy ott a tömeg, nagy ott a zsibongás, de mindennek ellenére egy hihetetlen békességet és nyugalmat találtam ott. Nagyon megrendítő érzés volt az, amikor mentünk fel a jelenések hegyére, és közben a rózsafűzért imádkoztuk. Nagyon megrendítő volt, amikor a Krizsevác hegyére mentünk fel, a keresztutat végigjárva. És nagyon megrendítőek voltak a szent misék. Egyszerűen úgy éreztem, hogy a kétkedésnek a falát Mária az imádság segítségével szépen lassan kezdi áttörni bennem. És azt éreztem, hogy hirtelen, hogy egy nagyon régóta nem érzett boldogság beszerült rajtam. Mint hogyha a föld felett járnék, vagy egy jó pár méterrel. Amikor elmentünk a Csenakolóba, és ott volt egy magyar fiú is, aki beszélt, hirtelen azt éreztem, hogy a Szentlélek rajta keresztül szól hozzám. Ő nem arról beszélt, hogy hogyan lehet a drogtól megszabadulni, hiszen ő nem drogosként került oda be, más egyéb problémái voltak, hanem azzal, ami engem régóta foglalkozott, a léleknek a belső szabadsága. Ez a kérdés, hogy mennyi minden apró dolog van, amely rabulejt minket. A hétköznapoknak apró kis pici dolgai, az, hogy mit olvasok, mit eszem, egy csomó kötődés van az emberben, ami teljesen felesleges. És ott a Csenakulóban találkoztam azzal a jelmondattal, ami visszaköszönt még az első áldozásom idejéből, az ora et labora. Hát én ostoba. Hát én itt vezényeltem össze-vissza, én kántorizáltam, énekeltem a legjobb tudásom szerint, azt mondják, hogy sokaknak az örömére, de hát végül is egy csomó felesleges dolgot csináltam az életemben. Sokat néztem tévét, szerettem számítógépezni, foglalkoztam a politikával, és egy csomó minden dologgal, amely hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, de akaratomon kívül azt vettem észre, hogy ezek leláncolnak. Így ott hirtelen Medjugorjéban megvilágosodtam, hogy hát én nem vagyok szabad. Nekem meg kell szabadulnom ezektől a kötelékektől, és hogy Mária, az ő közbenjárása, és az ő szent fiának a lelket átalakító és a szívet megváltoztató kegyelme, az, amely képes bennem azt a felszabadultságot kihozni. Mert akkor nem azon fogunk spekulálni, hogy az egzisztenciánk az milyen lesz, hogy hogyan fogunk fejlődni, hogy jaj, Istenem, most akkor most legközelebb milyen művet fogok vezényelni. Nem. Hanem ezeket a dolgokat is el kell felejteni, és csak a mindenható Istenre kell hagyatkozni. Amikor hazajöttünk Medjugorjéból, feleségem kijött elém a buszhoz, a Batthyány térre, és nézett. És mondta, hogy nem tudja, hogy mi van, de az egész buszból, minden egyes tagból, ahogy szálltunk le a buszról, olyan hihetetlen kisugárzása volt az egésznek, mintha valami földön túli örömet hordozna mindenki magában. Én akkor ezen nem is gondolkodtam, csak azt éreztem, hogy itthon vagyok Budapesten, és rettetesen jól érzem magam. A tévét azonnal lekapcsoltuk, ki is húztuk a dugót, minden nap imádkozzuk a rózsafűzért, amit addig nem tettünk, néhol-néhol elővettük. Voltak problémáink a gyermeknevelésben, mert azért az sem egyszerű, 5 gyermeket karbantartani, és azok is az imádság útján megoldottak, valahogy, mintha az egész életünk ennek az egy zarándok útnak köszönhetően egy kicsit jobb lett. És mikor volt az első kóruspróbánk, akkor is igyekeztem az én kedveseimnek, a dalos pacsirtájunknak így mondani, hogy hát emberek, hát nem számít semmi. Régebben mindig nagyon fontos volt számomra az, hogy hogyan énekelünk, milyen szinten, milyen színvonalon, most meg, minthogyha ez teljesen másodlagos lett volna, vagy lenne. Persze fontos, hogy ne legyen az az ének hamis, fontos, hogy Istennek tetsző legyen, hogy szívvel, lélekkel, de az, hogy látom az enyeimen a békességet és az örömöt, ez sokkal többet jelent annál sem, hogy most küzdünk és hajtunk, és megpróbálom különböző eredményeket felmutatni. És ezért is hirdetem nekik azt a jelmondatot, amit ott Medjugorjéban hallottam, hogy legyen békesség Isten és ember között. És ennek jegyében várom azt, hogy akinek kedve van ezt a fajta gondolkodásmódot megtapasztalni, azokat nagyon sok szerettel várjuk ide, az újlaki templomba, a Sarlos Boldogasszonyról elnevezett kórusunkba. Aki szeretné ezt a békességet, ezt a földön túli örömet, az imádsággal átitatottságot dalban, énekben megtapasztalni, azt várjuk minden kedden és csütörtökön az újlaki plébánián este 7 órától. Így utólag visszatekintve a vallásosságnak, a hitnek, a Jézus iránti odaadásnak és a Mária iránti rajongásnak a mustármagja, az szerintem már picikorom óta bennem volt, csak ennek valahogyan ki kellett jönni. És ehhez kell egy nagyfokú türelem. Mert amit megtapasztaltam, ugye a saját példámból is, az az, hogy régebben gyakran türelmetlen voltam. Ott egy kedves testvérem. Én mondom neki, hogy térjen meg, és mégsem tér meg. Hát miért nem érti meg, hogy meg kell térni, és akkor minden meg fog változni az életében. Hát miért nem teszi ezt, meg azt, meg amazt. És közben rá kellett jönnöm, hogy hát ki vagyok én? Hát az, hogy én szövegelek neki, hogy térj már meg, hát ez semmit nem ér. Hanem inkább imádkoznom kell az illetőért. És vele együtt kell imádkoznom. És azt kell keresnem, hogy milyen jó dolgokat tehetnék az ő irányába. Ezek azok a változások, amelyek bennem történtek az elmúlt idő során. És ez egyfajta olyan lelkületet, olyan figyelmességet, egy belső szociális késztetést igényel az embertől, a családja felé, a környezete felé, az egész társadalom felé, hogy azt kell néznem, hogy mi az a jó, amit tehetek. Annyira egyszerű, utazom a hével, a buszon, a metrón, és akkor ül az ember, magában imádkozik, mondja a rózsafűzért, és akkor valahogy azt veszem észre, hogy önkéntelenül is figyel az ember, hogy hol tud segíteni. Keresi, kutatja az ember azt, és ezt jó leső érzéssel tölti el, és egyszerűen felszabadultnak érzi az ember magát, könnyednek érzi magát. Akkor, hogyha bűntelenül próbálja kegyelmi állapotban megélni az életét, azzal a tekintettel, hogy mikor, hol, kinek lehet a segítségére. Az az ember, aki úgy jár, hogy keresi a szeretetnek az útját, az egyszerűen nincs ideje arra, hogy foglalkozzon önmagával.
És a szüleidre volt-e valamilyen visszahatása a te megtérésed?
Rendszeres veszekedéseknek volt ez a szintere. Mert a megváltozás, az, hogy az ember megtért a bensejében, hogy felragyogott benne Isten hitének a fénye, ez még nem azt jelenti, hogy az életét azonnal meg tudta változtatni, vagy hogy önmaga megváltozott-e. Úgyhogy, ha hazamentem, és éppen valami szemtelenség hagyta el az ajkamat, akkor azonnal jött a visszakézből a válasz, hogy hát, mert ezt tanulod a papoktól. Jó, és akkor én már szégyeltem is magamat, hogy jaj, hát így mutatok én példát? Így akarok én evangelizálni? És akkor volt úgy, hogy a fejükre is olvastam, hogy tudjátok, drága szüleim, azért van ilyen sok problémátok, mert hogyha Istenre bíznátok az életeteket, akkor sokkal könnyebb lenne minden. Ezek voltak az első evangelizációs lépéseim, meg teljesen elhibázottak voltak. Azóta már tudom, hogy szeretettel és példamutatással sokkal többre megyünk, mint sem üres prédikációkkal és beszédekkel. Még egy apróság, amit megpróbálok könnyek nélkül elmondani, bár nehéz, hogy édesapám, aki nemrég hunyt el, ő volt az, aki látszólag úgy nem fordott el semmi különösebbet. Egyébként hirtelen halt meg szívinfarktusban, de valahogy már érezte úgy előtte egy jó egy hónappal, állandóan a Mária Rádiót hallgatta. Előtte mindig nézte az ATV-t, meg a mindenféle különböző TV2-t, meg ilyen kereskedelmi csatornákat, és nagy előszettel csámcsogott a politikán, meg ezeken a dolgokon, de valahogy, mintha érezte volna, hogy valaminek történnie kell, Isten megadta neki ezt a kegyelmet, hogy én biztos vagyok benne, hogy lélekben ő készült nagyon ahhoz, hogy az Úr elé járuljon. Édesanyám is mesélte, hogy életének az utolsó pár hetében szinte csak a Mária Rádió volt bekapcsolva. És mindig azt hallgatta, mindig ott elmélkedett, néhol-néhol imádkozott is. Tehát, hogy ő, aki vallás nélkül élte le az életét, az utolsó pillanatban azt mondjuk nyugodtan mondhatjuk azt, hogy megtért. És ennek köszönhető szerintem az a hihetetlen kegyelem, hogy szombaton, tehát Mária napján szólította magához őt a mindenható. Ráadásul olyan szombaton, ami november 27-e, a csodás éremnek a napja. Hogy azzal kezdtük ugye a beszélgetést, hogy született irgalmasság vasárnapján, és hogy ő pedig meghalt a csodás éremnek a szombatján. Úgyhogy hálásan köszönöm ezt a mindenhatónak. A család nem tudta, hogy mit kell csinálni. És akkor hát persze azonnal kezembe vettem az irányítást. Abszolút nem volt se egy gyakorlatuk, hogy milyenkor a teendő. Én pedig hirtelen éreztem egy-egy kegyelmet. Egy olyan erő, hát hogy jó, igen, akkor eltávozott. Jó, nézzük meg, mit kell tenni. És szinte láttam önmagamat, amint teljes nyugodtsággal, békével, ott intézkedem és teszem a dolgokat úgy, ahogy azt kell. És később egy kedves nővér, templomban imádkoztunk, és kérdezte tőlem a kedves nővérem, Ágnes nővér, hogy Zsolt, hát mondd, látom, hogy valami nem egészen rendben mennek a dolgok nálatok. Mondom, honnan? Hát érzem rajtad. És akkor mondtam, hogy itt éppen édesapámért imádkozom, mert hogy most hunyt el. És ő hívta fel a figyelmet, hogy tehát ez csodálatos, tehát ez fantasztikus. És mondom, hogy hát én is érzem, hogy itt minden rendben van. Én azt érzem, hogy szombaton, szűzanya napján ment el. Azt mondja, hogy nem csak, hogy szombaton, hanem a csodás érem napján. És ekkor jutott eszembe, hogy hát mi valamikor ott a lakásukban mi két vagy három ilyen csodás érmét el is helyeztünk. Ilyen bizonyos helyeken. És biztos vagyok benne, hogy a szűzanya közbejárása segítette őt abban, hogy a utolsó pillanataiban megtérhessen.
Még a világi dolgokról kell beszélni.
Nyugodtan, igen.
Ami azért összekötődik az Istennel. Úgy tudom, hogy nem régen abban megtiszteltetésben részesült, hogy fölvettek a Szent Sír lovagrendbe.
A Jeruzsálemi Szent Sír lovagrendbe, így hívják pontosabban. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Ez egy olyan lovagrend, akik ismerik a Jeruzsálemi Szent Sír rendet, tudhatják, hogy ez az egyetlen pápai fennhatóság alatt álló vatikáni rend, amelynek az előjárója a jeruzsálemi latin pátriárka, de Szent X. Piusnak a rendelete óta a Vatikán felügyelete alá tartozik ez a rend. Ez azért nagyon fontos kihangsúlyozni, mert hogy ebben a rendben nem lehet jelentkezni, hanem valakik valamikor, valamilyen különleges oknál fogva úgy gondolják, hogy az illető megtisztelő lenne, hogyha őt meghívhatnák a rendnek a tagjaiba, és az illető valamilyen munkájával szolgálhatná a rendet, és a renden keresztül Istent. Én igazából mindig elzárkoztam mindenféle rend elől. A Jeruzsálemi Szentség lovagrendbe, mintha megtaláltam volna a saját helyemet. Egy olyan rend, amely mindenféle faxnik nélkül elsősorban a mindenható Isten szolgálja, amely arra esküszik, hogy ő Jézus Krisztusnak az igéjét ölti magára, mint kétélű kardot, ahogy ez a zsidó levélben található, kitét, mint pajzsát használ fel az egyház védelmében, mert a Jeruzsálemben lévő keresztényeknek a védelme, az, hogy mi igyekszünk ima háttérrel, és természetesen anyagilag is segíteni az ott élő, a Szentföldön élő keresztényeket, ennek nagyon fontos jelképe van, hogy ez valahol a kereszténységnek a megmaradását szolgáljuk. Tehát, minthogyha egy apologetikus rend lennénk, amelynek elsősorban számomra a hit védelme, a hit tisztaságának a megőrzése, amelyről tudjuk, hogy most is nagyon sok támadás éri az igaz tanítást, akár még jó indulatúan is rengeteg tévedésnek lehetünk a tanúi, de a mai világban, amikor tele vagyunk ezotériával, amikor tele vagyunk mindenféle keleti humbuggal, akkor különösen fontosnak érzem azt, hogy a hit védelmében magunkra öltsük a kardot, a pajzsot és a palástot, amely mind jelképezi ezt, hogy az egyház tanítását képviseljük. És nagyon örültem neki, hogy meghívtak a rendbe, és az meg külön öröm volt számomra, hogy pont pünköst hétfőn történt a felavatásom társaimmal egyetemben, Paskai László bíboros úr, aki a rendünknek a vezetője, hogy ő volt az, aki felavatott és befogadott a rendbe. És azóta is büszkén viselem a keresztet, amely tartalmazza Krisztusnak a szent sebeit is, jelképező, mint azt a szeretetet, amelyel az életét adta értünk, és hirdetem rendünknek a jelmondat, hogy Deus lo volt, Isten ezt így akarta, Isten így cselekedte, legyen meg az ő akarata. Ámen.
Kedves hallgatók, Tóth Miklós Zsolt tanúságtételét hallották. A felvételt Zsákai András készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha tovább személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.